Kedves hallgatóink, a húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez számos népszokás és hagyomány kötődik. A hagyományok jelentős része nem épült be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan a falusi közösségek ünnepi szokásaiként maradtak fenn. Mindenről Viszócki Ilonát, a Herman Otto Múzeum etnográfus múzeológusát, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Hogyan zajlott a tavaszvárás, mi történt a húsvét előtti időszakban?
Tulajdonképpen azért nagyon izgalmas maga a húsvéthoz kapcsolódó időszak, mert ezt mozgó ünnepnek tekintjük, mivel a tavaszi napi egyenlőséghez kapcsolódik a számítása, tehát március 21-e, ugye a napfordulót követő első vasárnap az, ami húsvét vasárnapja lehet. Tehát már az időpont is egy tágabb időintervallumra eshet. Március 22-től április 25-ig eső időszakban kerülhet sor húsvét vasárnap ünnepére, a feltámadás ünnepére, és ugye az azt megelőző szokásokra, egyházi és népi vallásosság körében tapasztalható szokásokra. Viszont ez befolyásolja a megelőző időszak, a farsangi időszak hosszát is, hiszen húsvétra egy 40 napos böjti időszak, egy visszavonultabb, lélekben felkészítő időszak az egyház által szabályozott rendben a felkészülés előzi meg. Tehát így a farsang az, ami rövidebb vagy hosszabb. Na most ennek is van jelentősége, ugye karácsony után vízkereszttől számítjuk a farsangot, és ez hamvazó szerdáig, a húsvéti böjt kezdetéig tart. És hát a farsangi időszak azért a falusi paraszti ifjúság szokás hagyományaimban a vigalom, a bálok, és hát az ismerkedés időszaka, és a lakodalmak időszaka, aminek végét jelenti a hamvazó szerda, az egyházi ünnep a katolikus egyházban, amitől már a böjt szakaszában elmaradnak a táncos mulatságok, a vigalmak, a hangos énekszó, és a lakodalmakat sem tarthatják meg ebben az időszakban. És ahogyan az elején is mondtam, hogy a tavaszi napfordulóhoz kapcsolódik, ez az időszak ugye a természet megújulásának is, a betakarítás, a téli visszafogott időszak után a természet megújulásának, a növényzet zsendülésének az időszaka, és egyben a paraszti munkák kezdete. Tehát tulajdonképpen már a február-március a talajelőkészítés egyes növényeknek a vetése, például a kender, amit viszonylag korábban vetettek el. Ez már ugye a paraszti munka, a paraszti élet központját, a gazdálkodás, a föld megmunkálása, a jószágtartás jelentette, tehát ebből a szempontból több feladatot is adott, és a természet összhangja, illetve az egyházi ünnepeknek a rendje mérte ki tulajdonképpen az évköri ünnepeket, a munkaidőszakát és az ünneplés időszakát. Hamvazó szerda március 5-én volt, tulajdonképpen egy nagyon jelentős nap a virágvasárnap, április 13-a, és virágvasárnaptól kezdődik a nagy hét, tehát tulajdonképpen népi hagyományokban is a húsvéti ünnepkört magát, a nagyheti ünnepeket, illetve a virágvasárnap, aztán a csütörtöki nap, ugye nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, majd húsvét vasárnap, ami az ünnep legfontosabb napjait jelenti, és még a húsvét hétfőt is ünnepeljük, és a húsvét utáni vasárnappal, fehér vasárnappal zárul le ez az ünnepi szakasz a népéletben.
A falvakban itt említettük, hogy azért a természet is zsendült, de hát azért a fiatalok mindig megoldották úgymond a vigasságokat. Itt a nagyböjti időszakban a tavasszal karöltve hogyan oldották meg a fiatalok a vigasságokat?
Hát a bálokat ugye tilos volt megtartani, de azért a lánytáncok, tehát vagy éppen a mancsozás, különböző társasjátékok szokása volt, tehát megtalálták a lehetőséget, hogy találkozzanak, Éppen a mancsozás, ami nagyon érdekes, mert az lehetőséget adott egy-egy szerelmes legénynek, hogy a kiválasztottjának készítsen egy díszes mancsozóbotot, ugye, amivel meg kellett ügyesen ütni a labdát, tehát ezt már akár szerelmi ajándékként is adhatta, vagy éppen munkaeszköz, ugye a fonal készítés során a guzsajak, amivel megfonták a kender alapanyagot a szövéshez, azokat szépen kidíszítették, vagy éppen mosósúlyok volt az, amit díszesen kifaragtak. No persze nem mindig használták a legdíszesebb faragásokkal, díszítményekkel ellátott tárgyakat azért a munkához, de mondjuk a guzsajaknál azért az gyakorlat volt, hogy azt vitték magukkal a lányok, amit így a kedvesüktől kaptak.
Már a böjti időszakról beszéltünk, a böjti időszaknak mi is a lényege, miről szól húsvétot megelőzően a böjti időszak, paraszti társadalomban miként készültek fel a húsvétra?
Hát egyértelműen az üdvtörténet, ugye Jézus életútjának legkiemelkedőbb csúcspontja, és az emberiség számára a megváltás, ugye a kereszthalál az, ami a húsvét középpontjában áll, és a föltámadás ünnepe, hiszen ez mind a katolikus egyházban, mind a reformátusságban kiemelkedő ünnep. Tehát maga a nagypéntek, ugye a kereszthalál az, ami a gyász ünnepe, a veszteség ünnepe, a bűnbánat ünnepe, hogy a gyarló ember megvallja a bűneit, és a bűnbánat által, Krisztus áldozata által üdvösséget nyerhessen, és már a feltámadás az öröm ünnep. Tehát nagyon mély gondolatisággal, ugye maga a 40 napos böjt is a katolikus egyházban előkészítette, ugye a rendszeres templomlátogatás kívánatos volt, és a húsvéti nagyünnepeken, nagypénteken, húsvétvasárnap elmaradhatatlan volt egy falusi közösségben, paraszti közösségben a templom látogatása. Tehát mindenképpen a visszafogottság, és természetesen a táplálkozásban is, ugye maga a húsvét során, a 40 napos böjt során, kifejezetten a pénteki nap volt, amikor az étkezésben a hústól tartózkodtak, és egyszerűbb ételeket, gyakori volt például, hogy túrót, savanyú káposztával készült ételeket, bablevest, mákos tésztát, tehát ilyen húsmentes ételeket fogyasztottak, de régebben a szerdai napot is böjtösnek tartották, és hát egyéni fogadalmakat is vállaltak, aki valamilyen módon bűnbánatra készült, még további böjti alkalmakat, vagy az ételtől való teljes tartózkodást, tehát pénteken nem evett csak három szem búzát, és imádkozással, lelki elmélkedéssel próbálta elnyerni a bűnbánatot. Tehát mindenképpen ez meghatározta a falu képét, működését, hangulatát ezekben a napokban, és hát természetesen az ünnep során az öltözködésben is a gyászos sötét szín dominált, tehát a templomba menő nagyünnepi viseletben a sötét gyászos, még a fiatalok is sötétebb ruhákba öltözködtek, és magán a nagy héti alkalmakon a templomban feketében jelentek meg.
Ezt követően hogyan csatlakozunk rá a húsvétra, miként kötődik össze, és miként érünk el húsvéthoz?
A ház körüli munkák is ugye nagy előkészületet jelentettek, és a tavaszvárás maga, hiszen a téli időszakban ugye, hogy a gazdálkodási munkák, a föld ugye megművelése, az éppen pihenés alatt volt a termőföld, tehát az egész család igazából a házban tartózkodott, nyilván ahol jószágot tartottak, teheneket, lovakat, az természetesen az apró el kellett látni, de alapvetően ugye beszorultak az emberek a téli időszakban, tehát tavasszal húsvétra készülve a nagy takarítás ideje jött el. Ennek az időszaka a nagy hét volt, ilyenkor ugye kimeszelték a vályogfalú házakat, vagy ahol a kő vagy téglaépítkezés volt ott is, a tisztító festés mindenképpen fontos volt, illetve a férgektől is igyekeztek megszabadulni. Erre erre praktikákat is kitaláltak, hiszen voltak olyan hiedelmek, hogy ugye ki kellett menni a harangozás előtt a ház körül, ugye megfordulni, és valamilyen szöveggel ugye elmondva megakadályozni, hogy ugye ezek az élősködők a továbbiakban jelen legyenek a lakásban. Tehát a fizikai megtisztítás mellett mindenféle praktikákkal, mágikus cselekedetekkel is próbálták elérni a megtisztulást. Fontos napok voltak, már a nagycsütörtök napja, amikor szintén rákészültek az ünnepre. Ez a katolikusoknál azzal a hagyománnyal is járt, hogy megszűnt a harangozás a templomokban, tehát azt mondták, hogy a harangok Rómába mentek, és ilyenkor az ünnepi napokon kereplővel hívták a misére a híveket. Ez vagy egy nagyobb fa szerkezet lehetett, amit a templomtoronyba vagy a templom előtt állítottak föl, és ezt a minisztrások szólaltatták meg, vagy a gyerekek a faluban, ugye a misék előtt körbejárva kézi kereplőkkel zajt keltve hívták föl a figyelmet, hogy misére kell menni. A csütörtöki napot zöld csütörtökként is emlegették, ilyenkor a friss csalánhajtásaiból főztek, vagy spenótot készítettek, de ugyanúgy a jószágnak, például az akkor kikelő kis csirkéknek is ugye csalánt kevertek az ételébe. Hát ez is a zöld, friss étel, a megújulást, a jó egészséges szaporulatot jelentette, illetve magának az embernek is egy ilyen fajta gondolatot hordozott a zöld növények fogyasztása. És hát a nagypéntek, ami az ünnep kiemelkedő csúcspontja, ez volt a szigorú újbőjt napja, amikor tulajdonképpen jó lakásig soha nem étkeztek, a hústól teljesen tartózkodtak, és ezt bizony még a protestáns vallásúak is megtartották a nagypénteki böjtöt. Szerencsétlen napnak tartották a pénteket, ugye Krisztus halála miatt, és igazából ilyenkor kenyeret nem sütöttek, jószágot, lovakat, teheneket nem fogták be, nem végeztek a földeken munkát, és bizony figyelték az időjárást is, hiszen az esős idő az rossz termésre utalt. Ugyanakkor azért a természet erejét megpróbálták biztosítani a továbbiakra és a jó egészséget is. A nagypénteki naphoz fűződik az a hagyomány is, hogy szótlan vizet vagy aranyos vizet merítettek. Ezt főleg a lányok tartották fontosnak, hogy még a nap fölkelte előtt vagy a patakról, vagy a kútról vizet merítsenek, amiben megmosdanak, és akkor szépek lesznek, egészségesek, és hát fontos volt, hogy ha találkoznak is valakival, nem volt szabad még köszönni sem, tehát ezért az egyik elnevezés erre utal, a szótlan víz, hogy ennek ilyen fontos mágikus szerepe volt. És hát ezen a napon a meszelés, mosás sem volt már szabad elkészíteni, hanem igyekeztek előkészíteni az ünnepi ételeket. A nagy szombat volt, ami még a takarításra és a rendbetételre ugye alkalmat adott. Többfelé éppen nagy szombathoz kötődően írták föl azt, hogy aznap reggel körbesöpörték a házat, és az egyik mondóka, amit följegyeztek, kígyó, békák, távozzatok. Tehát ezzel próbálták megóvni a házat, és hát részben a gonosz ártó erőktől is távol tartani a családtól ezzel a cselekedettel. Az ünnepi ételek közül is már szombaton a kalácsot sütötték, főzték az ünnepi ételeket, és ennek nagy jelentősége volt, hogy a húsvét vasárnapon a katolikusoknál az ételszentelés tartása a liturgia része volt. Ez a görög katolikusoknál mai napig is élő hagyomány, de katolikus közösségekben is még megtartják. Itt a hagyományos ételek közül egyrészt bibliai szimbólumok gondolatiságát továbbvíve A húsvéti bárány, Jézus, mint Isten báránya, a bárányáldozat, ez sokfelé a Erdélyben főleg még ma is az ottani ünnepi menü része, de tulajdonképpen maga a húsétel megjelenítése, tehát a sódar, a megfőzött sonka a szentelmények tartozéka volt. Ilyenkor ezeket a szentelésre készített ételeket egy szép kosárba készítették össze. Mellette a tojás elengedhetetlen tartozéka volt, ami önmagában az élet, az újjászülető életnek a szimbóluma, de a húsvéti gondolatiságban fönnmaradt az a képzet, hogy Krisztus lecsöppenő vére festette pirosra a tojást, tehát ezért is kiemelten a piros szín a húsvéti tojásoknak ugye a színe, és ez is csak Krisztus áldozatára utal, de a torma maga a kereszten elszenvedett ugye fájdalmaira, a keserűségre emlékeztet, és hát az ételek mellé bort is készítettek sokfelé, vagy akár sót, amit szintén az asztalra tettek, és maga a kalács, ami pászka, tehát megint csak Krisztus megjelenítője volt. Sokfelé a mi vidékünkön, például a Bodrog közben a görög katolikus különösen szép kalácsokat készítettek, és a díszítését úgy alakították ki, hogy megjelenítették Krisztus sebeit, tehát rózsákat tettek rá ennek a szimbólumaként, és más egyéb jeleket, Krisztus monogramját ugye szépen megformázták, és ez is a fő eleme volt a húsvéti szentelményeknek, illetve a görög katolikusoknál a sárga túró, ami egy tejből, tojásból készített, valóban egy összeáll, ugye egy tartalmas étellé, sós, vagy akár egy pici édes ízesítéssel is készítették, ez szirik, vagy szirka néven, többféle néven is ismert a körükben, és nagyon ízletes. Ugye manapság már az interneten különböző recepteket ehhez meg lehet találni, érdemes megpróbálni és megkóstolni. Nos, hát a húsvéti kosár tartalmát ugye összekészítve a délelőtti nagymisére, az ételszenterésre készültek, és a kosarat mindig egy szép díszes kendővel leterítették. Ezek a pászkakendők, vagy pászkatakarók, vagy keresztelőkendők, sokszor a legkülönlegesebb szőttes vagy hímzett díszítmények voltak ezeken, de akár feliratokat is ugye készítettek rá. Krisztus feltámadt, ugye a görög katolikusok köszöntése az ünnep napján, ez is rákerülhetett akár ezekre a különleges textilekre. És hát ami még fontos volt, hogy a mise után, a szent liturgia után hazafelé nagyon is siettek ezekkel a kosarakkal, hiszen sokfelé úgy tartották, hogy a munkában is az lesz a legügyesebb és a legdolgosabb, aki leghamarabb hazaér a húsvéti kosárral, a szenteltek kell, vagy másfelé, hogy akkor jó tejhaszna lesz a tehénnek, tehát ennek is volt jelentősége a régi gondolkodás szerint, és hazaérve a családtagok együtt fogyasztották el az ünnepi húsvéti eledeleket, majd aztán a vendégek fogadása, ugye a tágabb családtagok látogatása során is kínálták a szentelt ételeket.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Viszócki Ilonát, a Herman Otto Múzeum etnográfus múzeológusát hallották, a beszélgetést a húsvéti szokásokról, hagyományokról folytatjuk a következő órában. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.